Krisztusban, szeretett testvéreim! Ahogy hallottuk a most felolvasott szakaszban, a küldetésből visszatérő apostolait Jézus pihenni hívja. Mint öveinek jó pásztora, és nyilván barátja is, tisztában van azzal, tudja, hogy fáradtak, szükségük van a pihenésre. Tudja, hogy a küldetés, a missziós munka úgy lelki, mint fizikai értelemben kifárasztotta a tanítványokat. És én bevallom a magam részéről, nagyon, de nagyon időszerűnek tartom ezt az evangéliumi szakaszt, hiszen július és augusztus hónapok általában a szabadságolásoknak az ideje. És az elmúlt évi bezártság után, hála Istennek, elég sokan élnek a lehetőséggel, és végre elmennek pihenő szabadságra. És ez mindenképpen üdvözlendő, dicséretes dolog, erre épp úgy szüksége van mindannyiunknak, mint arra, hogy tisztességes módon dolgozzunk. Ugyanakkor Jézus Krisztus anyaszentegyháza, mint a jó pásztornak a földi megbízottja, szükségesnek tartja, hogy ezzel kapcsolatban hallassa hangját, és szóvá tegye azokat az örök igazságokat, amelyek mellett nagyon sokan elmennek, de bűntelenül nem lehet elmenni mellette. Nagyon fontos ezt az értékrendünkbe beépíteni. Három gondolatot emelek ki ebből a felolvasott evangéliumi szakaszból. Legelőször figyeljük meg alaposan Jézusnak a meghívását. Miket is mond? Gyertek ti is, menjünk a pusztaságba, egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Jézus tehát nem magukra küldi el pihenni a tanítványukat, hanem magával hívja. Velük megy, együtt indulnak el. Már ez jelzi azt, hogy Jézus értékrendjében benne van az, hogy nála nélkül nem lehet pihenni. Nála nélkül értelmetlen dolog megpróbálni a pihenést. Azután pedig nem egy zajos, hangos, tülekedő, akárhová küldi vagy viszi magával, hanem a pusztaságba, a magányos helyre, a csendbe hívja őket. Tudom, hogy nem mondok semmi újat, sőt, nagyon, de nagyon sokan szenvednek és szenvedünk tőle. Mi mai emberek igen-igen nagy zajban élünk. Lelket, fület süketítő zajban. A zaj, mint kegyetlen diktatúra, rátelepedett lelkünkre, életünkre, sok esetben még otthonainkra is. Hány és hány háztartásban folyton szólnia, bömbölnie kell valaminek, pedig a lakásunk lehetne az egyetlen menedékhely, ahová visszavonulhatnánk az utca, a munkahely bénító zajából. A lakásunk, az otthonunk lehetne a csend oázisa. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy a zaj megsüketít, lefáraszt, nyugtalanná tesz, elrontja a lélek hallókészülékeit, kioltja az érzékenységet, és akár mint a kábítószer, függőséget eredményez. Kimutatták azt, hogy a diszkóknak a zenéje, adott frekvenciánál az agyban ugyanazt intézi el, mint a kábítószer. És ott rángatóznak szerencsétlen fiataljaink, és nem is veszik észre, hogy minek vannak kitéve. És ez előbb-utóbb felőli az idegrendszert, aztán folyton kapkodó, ideges, rohanó, felszínes, minden szép elől menekülő emberré deformál, gyötör, alakít, végül is aláz. Nem veszük észre, hogy a folytonos zajban meghal bennünk a legfontosabb, az, ami emberré tesz. És ezt nagyon jól tudta Jézus. Ezért hívta magával a pusztába, magányos helyre tanítványait, hiszen a zaj meg akarja akadályozni a minket megszólítani akaró Istent is. És a zajnak ebben a poklában, mert ahol nincs ott Isten, az maga a pokol, maga az ember kallódik el. Elveszíti mélységeit, elveszíti a legfontosabbat, középpontját. És nekem szent meggyőződésem, hogy világunk drámája részben a zaj hegemóniájával magyarázható. Ezzel szemben viszont a csend gyógyító erő. A csend úgy alakít bennünket, mint ahogy a kovács megdolgozza a vasat, a szobrász a márványt, a kerámikus az agyagot. A csend a gyógyítóisten szanatóriuma működési területe, Isten pedig a csendnek a barátja. Aki a csendet választja, az valójában Istent választja, mint barátot. A csend a föltétele annak, hogy megváltozzunk, hogy megértsük önmagunkat, mert a csend az gyógyító erő. Aki a csendet választja, az valójában Jézus mellett dönt. Nagyon fontos, testvérek, meghalljuk Jézusnak a hívását, és vele menjünk pihenni, és a csendet választjuk, válasszuk, ne a zajt, mert a zaj tönkretesz, kiürít, lemerít, a csönd pedig meggyógyítja úgy a szívünket, mint lelkünket, mint a testünket. Másodszor, amit ki szeretnék emelni ebből a mai szakaszból, az az, hogy Jézus azzal, hogy meghívja a tanítványait pihenni, elismeri azt a fáradtságot, amely az apostoli munkával jár. A múltrendszer bennünket, lelkipásztorokat élősködőknek tekintett, és ezt még az iskolában is tanították, magam is tanultam. És ez sok-sok embernek a fejében új munkál, és úgy csapódik le, hogy a lelkipásztor az nem dolgozik semmit, mitől fáradt, hát csak vasárnap van szolgálata, közben kiderül, hogy talán vasárnap a legkönnyebb napunk. Csak hát ebben nincs mindenkinek imígyen beletekintése. Nos, Jézus elismeri, hogy fáradtsággal jár ez a munka is, és azért hívta pihenni a tanítványait, sőt, ő maga is volt fáradt. János 4. fejezet 6. versében azt írja, a Jákob kútjánál lezajló jelenettel kapcsolatban, hogy Jézus a kútnál fáradtan leült a kúthoz. Háromszor is olvasunk arról, hogy a bárkában, miután egész nap tanított, és leült, és tanítványai evesztek, ahogy a víz tükrén síklott a csónak, és nyilván himbálta őket, Jézus a fáradtságtól elaludt. És hányszor kellett belefáradnia az írástudókkal és a farizeusokkal folytatott szinte értelmetlen vitákba? Hányszor kellett belefáradnia a tanítványai gyerekes viselkedésébe? És milyen érdekes, Lázár Mária és Márta házába is pihenni tér meg, s neki, akinek nem volt ahová lehajtania a fejét, írja az evangélium, otthonosan mozgott Péter házában, Kafarnaumban, ahol minden valószínűség szerint kipihente magát. Tehát senki se botránkozzék meg azon, hogyha a lelkipásztorok is időnként elmennek szabadságra, ha ezt össze tudják hozni, ha ki tudják maguknak harcolni, hogy szabadságra menjenek. Nyilván olyan is van, akinek ez nem adatik meg, pedig hát nagyon ráférne és nagyon, de nagyon szeretne. És van még egy harmadik gondolat, ugyancsak ebben a mai szakaszban. A tervezett pihenés meghiúsult. Ugyan Jézus arra hívta, gyertek, menjünk együtt egy magányos helyre, és pihenjetek, de a szemfüles és Jézus tanítására szomjas, éhes emberek ezt megszentették, megsejtették, és gyalogosan előbe, elejükbe mentek. Amikor ők kikötöttek, akkor már ott volt a tömeg, amely úgy nézett ki, mint a pásztor nélküli nyáj. Jézusnak megesett rajtuk a szíve, és elkezdte sok mindenre tanítani őket. Vajon mit akar a lelkünkre kötni, mire akarja fölhívni figyelmünket ez a kitétele az evangéliumnak? Nos, kedves testvérek, egyszerűen arról van szó, hogy mindenkinek van állapotbeli kötelessége. És az állapotbeli kötelességünk felülírja a szabadsághoz való, a pihenéshez való jogunkat. És ezt Jézus nagyon mesterien oldotta meg. Ugyan pihenni indultak, pihenni mentek, de lámotta az éhes, a lelkiekre éhes, szomjas tömeg, és ő felfüggeszti elképzelését, a pihenés elmarad. És ez nagyon, de nagyon fontos üzenettel bír a mai vasárnapon, és így a szabadságolások idején mindannyiunk számára. A pihenésünknek, szabadságolásunknak nem eshet áldozatául állapotbeli kötelességünk. És most arra gondolok, hogy mindannyian megkeresztelt római katolikus emberek vagyunk, akiknek van lelki életük, lelki programjuk. Az előző szentmisén dr. Ferenczi Sándor teológiai tanár predikált és hirdette az ígét, hallgattam a gyóntató székből, és ő idézte egykori teológiai spirituálisunkat, Anakrét atyát, aki valóban mindig elmondta vakáció előtt, hogy uraim, a lelkéletben nincsen vakáció. Nos, egyértelműen világos, hogy a lelki életben nincsen szabadságolás. Ima életünk, lelki életünk nem függesztődik föl a szabadság ideje alatt. Aki elhanyagolja az ima életét, aki nem megy szentmisére, mert hát szabadságon van, az valamit nagyon tévesen értelmez. Ilyen nincs. A szabadság ideje alatt is kötelesek vagyunk eleget tenni a lelki életben a kötelességeinknek, mert keresztény őseink ennél súlyosabb helyzetekben is vállalták ezt, és egy ilyen példával szeretném befejezni elmélkedésemet. 304-ben még 8 év van a híres milánói ediktumig. Diokléciánus császár elrendelte, hogy halálos ítélet terhe alatt mindenkinek be kell szolgáltatnia és el kell égetnie a szentírásokat, és akit tetten érnek, hogy szentmisén vett részt, azt azonnal kivégzik. És a mai Tunézia területén, Kartágó közelében egy 49 tagból álló közösség a császári tiltás ellenére Octavianus Félixnek a házában összegyűlt bemutatni a legszentebb áldozatot, a szentmise áldozatot. Tetten érték. Mindannyiukat láncba verve Kártágóba kísérték, és hogy elrendhető példát statuáljanak, hát nyilvános kihallgatást rendeltek el. És arra a kérdésre, hogy tudták, hogy császári tiltás van erre, mégis miért gyűltek össze, miért szekték meg a császári tiltást, miért végeznek szentmisét egyikük, egy emeritus nevű keresztény a többiek nevében latinul a következőket mondta, sine dominico non possumus. Sine dominico non possumus. Vasárnap nélkül nem élhetünk. Ezzel valójában azt mondta, mert ekkor még nem a vasárnap volt az ünnep, ezért jele. Ezzel valójában azt mondta, hogy szentmise nélkül nem létezik keresztény élet. Vasárnap megszentelése nélkül nem élhetünk. És a 49 embert egy hatalmas tömeg szemelátára kivégezték. És ők vállalták a vértanú halált, mert vallották sine dominico non possumus. Vasárnap nélkül nem létezünk. Most az a keresztény, az a római katolikus, aki oda megy szabadságra, ahol nem tud szentmisén részt venni, már eleve bűnt követett el. Aki elhanyagolja a szentmiséjét csak azért, mert szabadságon van, vagy éppen egy szabadságoló engem látogatott meg, és hát ja Istenem, mi lesz, ha elmegyek a templomba, otthon maradok kiszolgálni őt, súlyosan vétkezik, a hittagadásnak a bűnét követi el. Mert mi keresztények sine dominico non possumus. Mi vasárnap nélkül nem élhetünk. Mi vasárnap nélkül fából vaskarika vagyunk. A vasárnapot meg kell szentelni a szabadság ideje alatt. Az imádságainkat el kell végeznünk a szabadság ideje alatt. Mert a szabadság alatt, a vakációban is a lelkéletet élni kell, mert a lelkéletben nincsen vakáció. Amen.